Példabeszédek könyvéből a beszéddel kapcsolatos nagyon-nagyon sok bölcsmondásból olvasunk néhányat, látni is fogjuk hamarosan. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Gyűlöletet rejteget a hazug ajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba. A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. Még az ostobát is bölcsnek gondolják, ha hallgat, és értelmesnek azt, aki csukva tartja a száját. A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szerint szó a csökönyösséget is megtöri. Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek és gyógyulás a testnek. Mint az aranyalma ezüstányéron olyan a helyén mondott ige. Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer olyan a bölcsfeddés a szófogadó fülnek. Színezüst az igaz ember nyelve, a bűnösöknek a szíve is keveset ér. És végül egy bölcsmondás az Új Szövetségből, Máté evangéliumával, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Van a példabeszédek könyvének egy olyan súlyos mondása, amivel nagyon megmaradt bennem, hogy mikor találkoztam vele először, vagy 25 éve egy olyan alkalmon, ahol egy angol lelkipásztor beszélt, és ehhez kötődik nekem, hogy nem csak meghallottam, hanem akkor úgy hosszú ideig velem volt, velem maradt ez a bölcsmondás, ezzel kezdtük. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. És akkor ez nagyon velem maradt. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Ez egy nagyon súlyos kijelentés, amelyek a szavaink sokszor át nem érzett súlyáról szólnak. Ez egy szójáték, talán megengeditek. Egy nagyon súlyos szó a szavaink súlyáról. Ezek a bölcsmondások, amiket most olvastunk, arról szólnak, hogy miért és hogyan éljünk bölcsen a beszédünkkel. Ezt a kérdést járják körbe. És a példabeszédek könyve azt tanítja ezzel kapcsolatban, hogy ha valaki bölcsen szeretne élni, és a bölcsesség ugye a gyakorlati élet bölcsesség, jól élni, ha valaki bölcsen szeretné élni, akkor három dolgot kell ismernie. Ismernie kell a szavaknak a hatalmát, ismernie kell a szavak bölcs használatának a módjait, a jellemzőit, és ismernie kell a szavaink forrását. A beszédünk, így is mondhatom, a beszédünk hatalmát, a bölcs beszéd jellemzőit és a beszédünk forrását. Úgyhogy erről beszéljünk. A szavak hatalma. Azért fontos bölcsen beszélni, bölcsen bánni a szavakkal, mert azoknak messze menő hatása van. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit a beszédet terem, azzal kell jól laknia. Ebben a mondásban két fontos gondolat van. Az első, hogy amit kimondunk, bármi is legyen az, azt mondja, amit kimondunk, az olyan, mint az elvetett mag. A beszédünkkel elszórunk valamit magunk körül, ami életképes, szárba szökken, termést és gyümölcsöt hoz. Ezt mondja, amit beszédet terem, azzal kell jól laknia. Tehát azt mondja, hogy a beszéd az terem, a beszéd gyümölcsözik, a beszéd valamit létrehoz. Ez azért fontos ezt hangsúlyozni, mert a mi bölcsességünk, a mai világ bölcsessége az pont az ellenkezője. A mi bölcsességünk ugye az úgy hangzik, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Tehát ugye a szó, ez azt fejtik, hogy a szónak nincs annyira nagy súlya, ha valamit leírunk, aláírunk, kőbe vésjük, akkor talán nagyobb súlya van. A szó az könnyű, az elszáll. Ő meg azt mondja, hogy nem száll el. Valamit terem, valamit létrehoz. Persze értenünk kell, hogy miért mondjuk mi ezt ma. És nem is annyira ezt kell értenünk, hanem sokkal inkább azt kell értenünk, hogy mi formál bennünket, amikor a beszédről, a szóról van szó. Egy olyan világban élünk, ami tel is tele van üres, hiába való szavakkal, üres, hiába való beszéddel. Egy olyan világban élünk, amiben azt feltételezem, hogy sokkal-sokkal több szó van. Sokkal-sokkal több szó ér bennünket, sokkal-sokkal több szó hagyja el a szánkat, mint ez valamikor volt, vagy valamikor lehetett. Gondoljatok erre egy ilyen korabeli világban, hogyan dolgozott az ember, mondjuk egy földműves kultúrában. Kint volt a földön, lehet, hogy néha beszélt mással is, de alapvetően mit hallott? Hallotta a madarak énekét, hallotta a fák zúgását, szelet. Ki volt a természetben, és a munka közben nem is tudott folyamatosan beszélni, hanem valahol a gondolataival volt. Csendben volt sokat, valószínűleg többet volt csendben. Mi a mi életünk? A mi életünk meg arról szól, hogy felkerünk, és elindul a szó. Vagy valaki beül az autóba, én is sokszor, szó. Bemész a munkahelyedre, útközben a buszon, benyomod, szó. Tehát mi egy olyan világban élünk, ahol áradnak a szavak folyamatosan. Sőt, ahol nagyon tudatosan el akarnak bennünket érni szavakkal, 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 mert minden erre épül, ugye a reklámok, stb. Tehát jön a szó, jön a hír, jön a beszéd. És azt éljük meg, hogy teljesen normálisan azt éljük meg, és az alakul ki bennünk, hogy a szavak nagy része az különben fölösleges. Tehát ha túl akarunk élni, már pedig túl akarunk élni, akkor a szavak jelentős részét azt úgy átengedjük magunkon. Meg se halljuk. És ebben a szóáradatban, ha valamikor valamiért fontos, akkor felkapjuk a fejünket, na ez most fontos volt, de ez a ritkább. Tehát a szó az könnyű, a szó az úgy tűnik nekünk, a szó az hiába való, a szó, még ha ártalmatlan is, hiába való, elillan, semmivé lesz. Tehát olyan nemzedék vagyunk, akik ártalmatlanul fecsegő és szavaink súlyát komolyan nagyon nehezen tudjuk venni. Ilyen világban élünk, ez formál minket. És akkor most itt térjük vissza újra, mit mond a bölcs? A bölcs viszont azt mondja, hogy nem így van, mert a szó, ami elhagyja az ajkunkat, az terem, az valóságot hoz létre, önálló életre kell, az testet ölt, az formát vesz fel. Nem elszáll a levegőbe, a semmibe, hanem önálló életre kell, és hatást gyakorol, tetteket, gondolatokat, érzéseket hív életre, kapcsolatokat formál, nagyon-nagyon sok mindent tesz, amit nem is gondoljuk, hogy tesz. A súlytalan szónak is van súlya. Tehát az általunk súlytalannak tartott szónak is van súlya. Ez az egyik dolog, amit mond ez a mondás, bölcsmondás, a szavaink hatalmáról. A másik ezzel kapcsolatban az, hogy ez a gyümölcs viszont, amit létrehoz, amit megterem, ez nem csak másokat érint, mert valahova elmegy, hanem ez visszatér hozzánk. Ezt mondja. Annyira valóságosan visszatér, hogy azt mondja, hogy amit beszélünk, annak a gyümölcséből lakik jól a testünk. Az jön vissza, azzal fogunk jól lakni. Ránk is hatása van, amit létrehoz, mert visszatér hozzánk, mert ez a természete, mert így működik a világ, mert ez a beszédnek a természete, ez nem egy ilyen nagy lelki igazság, keresztényeknek így van, nem keresztényeknek nem így van, azt mondja, hogy ilyen a világ, így működik a világ, így működik a beszéd, ez a bölcsességirodalom lényege, hogy megfigyeli, hogy hogyan működik az élet, hogyan működik a világ, hogyan van megalkotva, és azt mondja, így működik, ha bölcs akarsz lenni, akkor szabd magad ehhez. És ez akkor is igaz, hogyha bölcsbeszédből jó gyümölcs születik, és akkor is igaz, hogyha bolond beszédből rossz gyümölcs terem. Mind a kettő visszatér. Mind a kettő visszajön. Mind a kettővel újra találkozunk. És talán azt kérdezett, hogy na jó, hogyan? Az ilyen felelőtlen, hiába való, nem fontos szavak. Hol térnének már ezek vissza hozzám? Hogy lehet ez így? Úgyhogy először is ezek a szavak, sokszor ezek a semmilyen fecsegő, nem fontosnak tartott szavaink, ha tetszik, hanem kiállítanak rólunk egy bizonyítványt. Például azt fogják mondani, hogy hát ez egy tök vicces rác, mert mindig ilyen, mindig ilyen. A másik dolog az, vagy mondják, vagy nem, hogy de nem is fognak komolyan venni, visszatért. Nem fognak komolyan venni. Ez az a srác, aki mindig viccelődik, különben baromi jó. Mert csak mindig jön belőle a poén, a humor, de igazából nem vesznek komolyan emiatt. Vissza, értitek? Terem. Vagy ez az a nő, aki állandóan beszél. Ez mindig csak beszél. Vagy észreveszed, vagy nem, hogy de ezért esetleg egyesek el fognak már kerülni. És ez így működik. Ilyen kifejezések vannak, hogy aha, az a mocskos szájú, aha, az a panaszkodó, az az aggódó, aha, az a nagypofájú, nem? Címkék. Nem csak szó, ami elment valahova a semmibe, hanem valami, ami hozzánk ragad. És a másik oldal azon túl, hogy a szó ilyen értelemben, amit terem, az visszajön, látjuk, valóságá lesz, visszajön kapcsolatokban, sok-sok mindenben. A másik, hogy minél huzamosabban és kitartóban élünk szavakkal bolond módon, annál jobban részünké válik az a bolondság. Annál inkább azok leszünk. Annál jobban azonosulunk egy szereppel, amiből nehéz lesz kibújni. És aztán azt mondja, hogy a szavaknak ez a hatalma, hogy létrehoz valami valóságot magántúl, ez nem kisebb hatalom, mint élet-halál kérdése. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. A szó lehet életforrása, a szó lehet halálokozója. A szó építhet, a szó rombolhat, a szó éltethet, a szó pusztíthat, mindannyian tudjuk. És azt is tudjuk, hogy nem csak azok a szavak éltetnek, vagy nem csak azok a szavak pusztítanak, amit mi nagyon tudatosan éltetésre, bátorításra akarunk használni, vagy amikor esetleg valami rossz indulatban, amit mi nagyon tudatosan ártásra akarunk használni. Nagyon jól tudjuk, mindkét oldalról, akik szólnak is, akik hallottak is dolgokat, hogy teljesen ártalmatlanul elejtett kisebb kis szavak, mondatok milyen szinten tudnak bennünket éltetni, vagy milyen szinten tudnak bennünket összetörni. Lehet, hogy észre se vesszük, hogy mikor tesszük. Ez a szavak hatalma. Élet és halál. És ezért nagyon nem mindegy, ha ezt érzed, ha rájössz arra, hogy és erre mindig, amikor az emberrel foglalkozik, rájön, hogy reggel ezt elmondtam, és hogy azóta mennyit vétkeztem a szóban, tudom, komolyan. Azért eljutunk a végerehez. De hogyha ezt érted, ha ez fontos, ha hiszed, hogy tényleg ilyen ereje, ilyen hatalma van a beszédemnek, a szavamnak, rám nézve, másokra nézve, akkor onnantól nem mindegy, hogy hogyan használod, és akkor onnantól fontos lesz, hogy mit tanít a példabeszédek könyve arról, hogy hogyan beszéljünk bölcsen, hogyan használjuk a szavainkat bölcsen. Öt téma köré rendszerezve fejtem ki, amit az igékben olvastunk, amit a bölcsembernek tudnia kell a beszédről, és még miért belemennék ebbe az ötbe, előre is szeretném mondani, mert lehet, hogy közben is fogom mondani, hogy nem az a lényeg, hogy most ezt az öt dolgot megtanuld, majd, vagy felmond, hanem az a lényeg, hogy ebből az ötből akár egyel nézz szembe, ami a leginkább aktuális most az életedben. Ha ebből az ötből egy aktuális, maradj annál, majd még visszatérünk erre, és az ahhoz kapcsolódó bölcsmondás legyen számodra fontos, és zárd a szívedbe a következő hetekben. Mi ez az öt dolog? Az első, amit tanít, magától értetődő, a beszédünk legyen őszinte és egyenes. Ez az elsődleges mérce, hogy igazat mondunk-e. Az ánokról, a hazugról, a hamisról azt olvassuk, gyűlöletet rejteget a hazug ajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba. Ennek a bölcsmondásnak az első fele és a második fele az őszintéség hiányának két ellentétes oldalára mutat rá. Az első fele, gyűlöletet rejteget a hazugajak, arról beszél, aki kedvesen, finoman, elismerően, lágyan, dicsérően beszél, de ez az ajak, ez hazugajak, ez gyűlöletet rejt. Miért? Mert különben megvet, lenéz, és csak a saját érdekei miatt beszél így. A másik oldalról nézve, jól tudsz hízelkedni, ismered a szó erejét, És nagyon jól tudod, hogy a hízelkedéssel, a dicsérettel, az elismerő szavakkal hogyan érd el a célodat. Nem azért mondod, mert azt az embert tényleg értékeled, hanem azért mondod, mert célod van vele. És ez hazugság. Erre ezt mondja, ez hazugság, mert ez önérdekből fakad. Ez gyűlölet, ez megvetése a másik embernek, ez kihasználása a másik embernek. A másik fele ennek a bölcsmondásnak az az ellentéte, rágalmakat terjeszt az ostoba. Na ez rosszakat mond, míg az előző jókat mondott. Ez rosszat mond, az személyesen történik általában, ez nyilvánosan, rágalom, pletyka. Ez sem a valóságnak megfelelő. Ez azt jelenti, amikor csak szokásból adjuk tovább a hírt, adjuk tovább a negatívat valakivel kapcsolatban. És ugyanaz mozgatja, mint az előzőt. A személyes, egyéni érdek. Van egy másik bölcsmondás, ami ehhez kapcsolódik, nagyon erőteljes kép. Így olvassuk. A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Ez a rágalmazás, azt mondja, hogy a rágalmazás... Rágalmazó szavak, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Ez, a pletykás, a rágalmazó olyan, ezt mondja ez, mint az az ember, aki bemegy valóban, meglátja a finom falatokat, morzsákat, és mindegyikből kóstol, mindegyikből eszik, de finom, megeszi és behatol a testébe. Azt mondja, a rágalmazás ilyen, a rágalmazó ember ilyen, meghallja ezeket a különleges kis híreket, információkat erről, arról, és így összecsipegeti, édes a hír, édes, finom, és vele marad. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már a rágalmazásnak ezzel a fajta hatalmával. De így elém jön az, hogy most konkrétan nem emlékeztem, amikor gondoltam, hogy kire, de tudom, az érzésre, helyzetre emlékszem, hogy valaki, akit nem ismerek, valaki beszél róla, mond róla valami rosszat. Nem valami nagyon-nagyon durva, csak olyan úgy elhelyezte. Nem ismerem az illetőt, de amikor hónapokkal később akár hallok róla, az lesz az első, ami eszembe jut. Ez a rágalmazás hatalma. És lehet, hogy azt mondod, hogy ez olyan ártatlan. És az nem ártatlan. Nem ártatlan. Behatol. Szóval az első kérdés, az első dolog, hogy őszintén, egyenesen, nyíltan beszéljünk. A második dolog, beszéljünk keveset, kevesebbet legalább. A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, vagy a vétek, de az eszes ember vigyáz a beszédre. Mivel a nyelv hatalom, ezt már láttuk, és mivel az ember, ha az ember tudatában van annak, hogy mennyire esendő, ezért bölcs, hogyha visszafogja a szavai áradatát. Hogyha tudjuk, hogy annyira könnyen vétkezünk a beszédünkben, annyira könnyen hibázunk, annyira könnyen akaratunk ellenére ártunk. Akkor azt mondja a bölcs, hogy hát alapvetően jó visszafogni, és kevesebbet beszélni. Ami konkrétan azt jelenti, hogy érdemes ilyen kérdéseket feltenni magunknak, hogy vajon tényleg szükségem van-e arra, hogy a beszédemmel magamra irányítsam a figyelmet, megszerezzem mindig másoknak a figyelmét. Tényleg szüksége van arra, hogy a beszédemmel mindig bevonjam mások figyelmét? Vagy tényleg nekem kell a beszédem által uralni más embereket, vagy a helyzeteket? Azért beszélek sokat. Vagy ha valami foglalkoztat, persze segít, ha meg tudom osztani, de tényleg el kell mondanom mindig mindent, ami velem történik, ami foglalkoztat, vagy ami feszít? Azonnal kell válaszolnom, amikor hallok valamit? Vagy nem lenne bölcsebb először kicsit gondolkodni, és utána válaszolni? Ennek a beszéljünk kevesebbet, a másik oldal így hangzik. Még az ostobát is bölcsnek gondolják, ha hallgat. Még a bolondot is bölcsnek gondolják, ha hallgat. És értelmesnek azt, aki csukva tartja a száját. Ebben nem kevés irónia van. Azt mondja, még a bolond is bölcsnek tűnik, ha nem beszél sokat. Te miért szaporítanád a szót? Ezzel a bölcsmondásra, ennek a valóságával, akkor találkoztam a katonaság alatt találkoztam, egy nagyon megfogható módon, és se felejtem el soha, ha ez az ige elém jön. Ilyen hadgyakorlaton, vagy mint voltunk így egy másik laktanyában, és sok ismeretlen kiskatona volt, vagy nagykatona. És a sok ismeretlen ember között, hát ez a katona, ez a világ az elég durva világ volt, és volt egy srác, aki valahogy olyan csöndes volt, olyan különleges, olyan másnak tűnt, mint a többi. És úgy teltek a napok, együtt dolgoztunk, és úgy nőtt a szemembe, hogy ez tényleg, ez más, hogy ez valahogy más, mint a többi. És úgy emlékszem erre az érzésre, hogy egyre többnek tartottam ezt az embert. Csendben volt, mindenki csak káromkodott, beszélt, hogy csendben volt. Egészen addig, amíg egyszer csak meg nem szólalt, és minden összeomlott bennem. Tehát annyira élesen megmaradt. És itt az igaz. Még az ostobát is bölcsnek gondolják a hallgat. Értitek? Beszéljünk kevesebbet másodszor. Harmadszor, siessünk, beszéljünk kevesebbet. Beszédünk legyen higgadt. Be is fejezem. Beszédünk legyen higgadt. Közben figyeltek, hogy melyik az, ami aktuális. Ugye? Beszédünk legyen higgadt. A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Ez azt mondja, hogy a harag olyan, mint a tűz. A higgadt beszéd pedig kioltja a tűz lángolását. A harag olyan, mint a tűz, és a bosszus válasz olyan, mint olaj a tűzre, az csak felszítja a másik ember indulatának a tüzét. De a csendes, vagy a megfontolt, a nyugodt, a türelmes beszéd az lecsendesíti az indulatot. Van egy másik bölcsmondás, ami egy elég meglepő kép. Ez így hangzik, türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri. És ez a kifejezés, hogy a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri, ez úgy hangzik az eredeti szövegben, hogy a szelíd vagy a lágy nyelv a csontot is megtöri. És értitek-e, milyen kép már ez, hogy a nyelv megtöri a csontot? De éppen ennek a meghökkentő, vagy furcsa voltában van ennek a mondásnak, ennek a bölcsességnek az ereje. A szelíd szó hatalmáról, amely megtöri egy kemény vezetőnek a haragját, ugye itt a fejedelemről van szó. Tehát higgadt, nyugodt, csendesítő. Aztán negyedszer azt tanítja a bölcs beszédről a példabeszédek könyve, hogy a beszédünk legyen kedves és gyógyító. Egyetlen egy ige, amit olvasunk. Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek és gyógyulás a testnek. Lépes méz a kedves beszéd. Amikor arra gondolsz, hogy milyen a, amikor a méz sejmes és lágy íze szétolvad az ajkadon, ha valaki utálja a mézet, az most kicsit kapcsoljon ki. Van ilyen. De amikor arra gondolsz, hogy milyen finom a méz, fájótorok, akkor is, ma is, különben gyógyhatású is volt, vagy ez is kötődött hozzá, szétolvad, finom, kedves, lágy, beborítja a torkunkat, akkor ez a kép ez gyönyörűen elmondja, hogy milyen a kedves beszéd, milyen a gyógyító beszéd, milyenek lehetnek a szavak. Gyönyörűen elmondja. Két dolog, hogy összekapcsolódjon ahhoz, hogy a szavaink kedvesek legyenek, ugyanakkor erre figyelni kell. A kegyelem és az igazság. Mert az igaz szó kegyelem nélkül, jó szándék nélkül, az tördöfés. De a kedves beszéd igazság nélkül, az hízelkedés. Erről már esett szó. Az nem a valóság, az nem őszinte. A kedves beszédű ember az az ember, aki úgy nevezi néven akár a rosszat, az igazságot, hogy a másikat nem elítéli, nem a földbe döngöli, hanem a beszédével bátorítja és felemeli. És ugyanakkor a kedves ember, a kedves beszéd nem fedi el az igazságot. És ez így testi-lelki felüdülést szolgál, gyógyulást. Tehát négy dologról volt szó eddig. Legyen a beszédünk őszinte, beszéljünk kevesebbet, higgadt és kedves. Ha nem találtad meg, akkor az ötödik biztos talál. A beszédünk legyen alkalmas, legyen helyén való. Ez így hangzik. Mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige. Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer, olyan a bölcs feddés a szófogadó fülnek. Ennek a lényegét így lehet összefoglalni, a megfelelő szót a megfelelő időben. Nem az a kérdés, hogy amit mondani akarsz, az igaz-e, hanem az a kérdés, hogy mikor és hogyan mondjad azt. Ez a kérdés. És ez a kép megint, mint aranyalma ezüstányérom, az aranyalma az valamilyen, valószínűleg gránátalma, ami egy korabeli dísz, vagy egy gyönyörű dísztárgy, vagy a másik, mint az aranyfüggő, színarany ékszer, ékszer, hölgyek, gyönyörű. Ez mindent elmond arról, hogy mi ennek a beszédnek a lényege. Nézzetek ezt a képet. Mindez, ami ilyen aranyból készült, színezüstből készült, csodálatos ékszer, mindez arról beszél, hogy milyen gondosságot jelent valamit megformálni, valamit így kidolgozni, valamit ilyen gyönyörűen létrehozni. Mennyi precizitás kell egy ilyen műalkotást létrehozni, és amikor ez létrejön, micsoda vonzereje van ennek, milyen értékes. És igen, erről van szó, hogy igazat mondani nem nehéz, de a megfelelő időben, a megfelelő helyzetben, a megfelelő módon mondani, na az ugyanilyen művészet. Az ugyanilyen művészet. Sokan elégedetten mondják magukról, hogy ez is egy bölcsmondás ma. Ami a szívemben, az a számon, ugye? Én vagyok az őszinte ember, őszinte vagyok, ami a szívemben, az a számom. Hát ennek a fényében a példabeszédek könyve azt mondaná, hogy nem őszinte vagy, hanem bolond. Mert nem tudod, hogy mit jelent az alkalmas időben a megfelelő módon beszélni. Nem tudod, mi a helyén mondott. Igen. Ami a szíved, az a szádon, oké. Okay. Ez nem bölcsesség. Mert hogy tudjuk jól, hogy teljesen elronthatunk valamit azzal, hogy rosszkor mondjuk, amit mondunk. Vagy rosszul mondjuk, amit mondunk. Teljesen elronthatunk valamit ezzel. Kicsit gondolkodj el ezen, hogy lehet, hogy örömöd van valamikor, de fel tudod mérni a másik ember helyzetét, és képes vagy arra, hogy magadban tartsd azt az örömöt, ha például neki bánata van, vagy valamiért nem alkalmas, hogy azt az örömöt te ott kifejezd. Éppen észreveszed a másikat ebben a helyzetben? Vagy lehet, hogy valami feszít téged, valaminek a terhe rajtad van. De biztos, hogy azonnal ki kell mondanod, rá kell árasztanod a másikra, megfontolás, meggondolás nélkül. Talán anélkül, hogy rájönnél, hogy ő neki mennyivel nagyobb terhe van, amit esetleg némán csendben hordoz. Látom ezt, valaki kiakad, kiönti a problémáját valakinek. Az illető esetleg hordozza, hallgatja. És az, aki kiadja a problémáját, meg se fordul a fejébe, hogy az illető, aki hallgatja, százszor nagyobb terheket hordoz. Ettől még persze meg lehet osztani, meg az illető lehet erős, hogy elhordozza, csak érezzük ezt. Lehet, hogy megláttál valakit valakinek az életében, biztos, hogy azonnal igazság, be kell szólni. Azért láttad meg, hogy azonnal megmond. Vagy pedig talán hordozni kéne magadban egy kicsit, és gondolkodni. Ezen meg kell mondani, vagy nem kell megmondani. Ha meg kell mondanom, mikor mondjam meg, és hogyan mondjam meg. Persze az is lehet, hogy nem túl gyorsak vagyunk, helyén mondott ige, hanem lemaradunk. Már régen ki kellett volna mondani, de csak halogattad. Értitek? Ez ugyanaz, csak a másik oldal. Tehát azt jelenti a helyén mondott szó, az alkalmas szó, hogy figyelj, a bölcs ember elég erős ahhoz, hogy ne mondja, amíg nem jön el a megfelelő pillanat, de ugyanakkor elég erős, hogy kimondja, amikor eljött az idő. Van, akinek nincs bátorsága mondani, amikor mondani kell, van, akinek nincs ereje nem mondani, amikor hallgatni kell. A bölcs beszéd, ez hozzátartozik a helyén mondott ige. És hogyha visszakérdezel, hogy na de honnan tudhatom, hogy mikor kell hallgatni, és mikor kell beszélni, akkor a válasz, a bölcsesség, a különbségtétel művészete. Lehet, hogy azt érzed, hogy ebben nem vagy kisegítve. De a példabeszédek könyve, és itt mindjárt rá is térünk az utolsó gondolatra, De a példabeszédek könyve nem egy olyan bölcsességet ír elénk, hogy ha ezt az 5 pontot megtanulod, vagy kipipálod, akkor bölcs leszel, hanem tulajdonképpen egy életprogramot ad, aminek az a lényege, hogy kivel vagyok kapcsolatban és közösségben. Úgyhogy pillanatban nézz vissza erre az 5 dologra. Őszinte beszéd, kevesebb beszéd, higgadt beszéd, kedves beszéd és az alkalomnak megfelelő beszéd. Választ ki, hogy melyik területen szükséges növekedned, zárd szívedbe a kapcsolódó bölcsmondást, forgasd magadban a következő napokban, hetekben, imádságban. De közben érzed, hogy ezek valahol, ezek összetartoznak. Mindegyikben ott van a megfontoltság, mindegyikben ott van a visszafogottság, a türelem, a szeretet. Érezzük azt, hogy valami közös gyökere van ezeknek. És ez így is van, és ezért kell harmadszor mélyebbre menni, azon túl, hogy hogyan beszéljünk bölcsen, hogy miből beszélünk, mik a szavaink forrása, mi a beszédünk forrása. Mert ha az a kérdés, hogy hogyan változhatok tehát a beszédemben, akkor lehet, hogy csak ezt az 5 pontot látom, akkor azt mondom, hogy oké, akkor mostantól megpróbálok több önfegyelmet gyakorolni. Amikor valaki haragszik, vagy indulatos, önfegyelem, és valószínűleg menni is fog valameddig, de azt mondja, hogy csak pánik, felrobbanunk. Vagy azt mondjuk, hogy megpróbálunk kedvesek lenni, kedvesebbek lenni, és nem, jó ez nekiállni, hogy ma kedvesebb leszek, vagy gondolsz arra az emberre, akivel általában éles vagy, kedves, gyógyító, de meddig fog menni? És van egy másik kérdés, hogy egyáltalán akarok-e én változni a beszédemben, mert mondhatod azt, hogy ha én igazságot mondok mindig, ha szeliden beszélek, ha kedvesen beszélek, ha kivárom az alkalmat, akkor nem az a következménye ennek, hogy bedarál engem ez a világ. Tehát meg lehet így maradni ebben a világban? Na ezekre mind a két kérdésre akkor nyerünk választ, hogyha megértjük a szavaink forrását, ha megismerjük a szavaink forrását. Azt mondja a példabeszédek, de az egyik ige, hogy színezüst az igaz ember nyelve, de a bűnösöknek a szíve is keveset ér. És ez azért fontos most nekünk ez a bölcsmondás, mert itt teljesen egyértelműen egymás mellé helyezi a nyelvet. Színezüst az igaz ember nyelve, az igaz ember nyelve, az igaz ember beszéde olyan értékes, mint az ezüst, de a bűnösnek a nyelve, nem, szíve semmit sem ér. De teljesen világosan itt arról van szó, ami máshol is sok helyen, hogy a szív meg a nyelv, a benső meg a beszéd, azok teljesen összetartoznak. Ami azt jelenti, hogy a szavaink elválaszthatatlanok a szívünktől. A forrás határozza meg, hogy mi fakad fel. És a beszédünk akár jó gyümölcsöt terem, akár rosszat, a szívünket, a bensőnket, a lényünket mutatja meg. Még tömerebben, amit mondunk, az vagyunk. Ami kijön, az vagyunk, az van benn. És ezért az utolsó bölcsmondás így hangzott, amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj, mondja Jézus. Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Ezt foglalja össze Jézus. Azt mondja ott, ezen a helyen, a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt, a jó ember jó kincséből jót hoz elő, a gonosz kincséből gonoszt. Na mit jelent akkor ez konkrétan befejezésül nekünk? Az első, hogyha te tényleg szeretnél változtatni a beszédedem, akkor el kell, hogy ismerjed, el kell, hogy ismerjük, hogy ez sokkal többet kíván, mint amit önfegyelemmel elérhetünk, vagy elhatározással. Nekünk kell változni, mert a baj belül van. A lényünknek, a szívünknek kell változni. És ezért, figyelj, ez a legfontosabb, ezért, ha felismertél valami gyenge, látod, hogy hol szeretnél változni, látod, hogy hol vagy a leggyengébb a beszédben, van, aki azt mondta reggel, hogy mind az 5-ben. Mondtam, nem baj. Azt mondja, gáz, nem mondom, úgyis ugyanaz a gyökér, teljesen mindegy. De mindeste, ha egy, valószínűleg azért egy-egy területet jobban tudunk alkalmazni magunkra. Tehát ha felismered, hogy hol vagy gyenge a beszédben, akkor próbáld ezt összekötni a bensőddel, a szíveddel. Hogy de miért vagyok én ott gyenge, érted? Kösd össze. Mert a változás nem itt történik, a változás a szívünkben kell, hogy történjen. Tehát tedd fel magadnak a kérdést, hogyan függ össze a hamis beszéd? Hogyan függ össze a türelmetlen beszédem? Hogyan függ össze a fecsegésem, a bőbeszédűségem? Hogyan függ össze, ha rágalmazó vagyok? Hogyan függ össze a bántó nyelv azzal, ami bennem igazán lakik? Néhány példa, hogy értsük, miről van szó. Például lehet, hogy azért vagyok elhamarkodott, azért beszélek azonnal, mindig én, mert alapvetően nem tisztelem a másik embert, ez a fő bajom, mert alapvetően büszke vagyok, csak én vagyok, csak magam körül forgok, ez a szívemnek a baja, és ezért őszintén nem érdekel a többi, mit mond, én beszéljek. Nem? És akkor azt mondom, beszéljek kevesebbet, vagy fogjam vissza magam? Miért nem tudom visszafogni magam? Aha. Mert alapvetően csak én számítok, és a többi ember nem számít. Ez a szívemről szól. Vagy lehet, hogy azért nem vagyok őszinte, azért vannak helyzetek, tudod, vannak helyzetek, amikor hazudsz. No, legyünk őszinték, hazudunk. Mert a szívünk végső célja valamilyen egyéni érdek, valamilyen haszonszerzés, valamit el kell érnünk, és ennek az érdekében akár hazudunk is. Ez a szívünkről beszél megint. Mi a végső cél? Lehet, hogy azért nem tudok kedvesen, elismerően, bátorítóan, gyógyítóan szólni soha másokhoz, mert miért? Mert magam is tele vagyok keserűséggel, magam is tele vagyok bánattal, magam is tele vagyok fájdalommal, magam is éles vagyok magamhoz, hogy tudnék nem lenni éles a többihez. Nem a szívemről szól ez? Lehet, hogy nincs erőm kimondani az igazságot, amikor alkalmas idő ott van, és most kéne kimondani, de én halogatok, és nem mondom ki. Azért nem mondom ki az igazságot, szeretetben, normálisan, de azért nem mondom meg a másiknak, mert annyira félek, hogy el fogom veszíteni az ő szeretetét. És mindenem az, hogy szeressenek, és elfogadjanak, és akármibe belemegyek ezért, és az igazságot nem vállalom. Ez is a szívemről beszél. Értitek? Akármit látsz a beszédedben, az a szívünkkel fakad össze, kapcsolódik össze, próbáld összekötni a kettőt. Ez az első. A másik, amint megismered az ige tükrében, nem csak a viselkedésed, hanem most már a szíved, akkor azt is felismered, hogy szabadítóra van szükséged, hogy gyógyítóra van szükséged, hogy valaki olyanra van szükséged, aki belülről meg tud változtatni. Ez pedig nem más, mint Jézus, akinek a gyógyító szavai szeretettel és igazsággal teri szívből fakadtak. Ha nem ismered őt, az nem baj. Kezd el tanulmányozni az ő szavait. Kezd el megismerni, magadba fogadni azt, amit ő mond, ahogy ő beszél, ahogy ő szól hozzánk, ahogy ő tanít. Vedd elő az új szövetséget, kezdj el olvasni egy evangéliumot, és próbáld meg, hogy te hogyan beszélsz, Jézus, te mit mondasz? Mert csak te vagy az, aki el tudsz jönni. Te az Isten, te vagy az, aki el tudsz jönni a szívemig. Én nem tudom magamat megváltoztatni belülről, csak maximum kívülről. És ahogy meglátod, megismered őt, rájössz, hogy több, mint tanító, nem tanácsokat ad. Nem arról szól ez a mai történet, itt van 5 pont, ebből legyél jobb, hanem azt mondja, hogy úrként és szabadítónként megjelenik az életedben, és belép az életedbe, és megbocsátja a hiába valóságainkat. Megbocsátja mindazt, amit elrontottunk a rossz beszédünkkel, és elkezd helyreállítani és rendbe rakni az életünket. Ha megismered Jézust, és vele jársz, hogyan tudnád jobban begyakorolni a beszédedbe, a mindennapokba az igazságot, vagy a szelídséget, vagy az önmegtartóztatást, azt, amit látsz? Egyetlen egy módon, hogy magát Jézust, hadd mondjam így, gyakorlod be egyre jobban, egyre mélyebben a szívedbe. Hogy felismerve ezt a pontot, hogy mert nekünk ugyanígy, ha Jézusé vagyunk, akkor is ott vannak ezek a pontok, ahol eltorzul a belsőnk, eltorzul a gondolkodásunk, nem szerinte való módon élünk. Ha felismered ezt a pontot, újra és újra ezzel jössz Jézus elé. Ha kiválasztasz egy bölcsmondást, amit jól teszel, ha kiválasztasz erre a konkrét dologra, ami a te dolgod, és azt a szívedbe zárod, és Isten előtt hordozod, és imádkozol, de közben magát Jézust hívod újra és újra az életedbe, a gondolataidba, a szívedbe, hogy ő kezdjen el ott belül méről változtatni. És akkor csak egy kérdés marad röviden. Tehát ez lehetséges. Jézus elég hatalmas arra, hogy ezt tegye. Változhat a beszédünk, ha változik a szívünk. A kérdés még mindig itt van. De te akarod-e? Én akarom-e? Akarok-e más lenni? Akarok? Igazán. Mert érezzük a súlyát. Jó ez nekünk? Avval kezdtük, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. De milyen élet, amikor én igazságot mondok, higgadt vagyok, nem védem meg magam, nem hazudozok, nem uralom a szituációt, és itt. Milyen élet ez? De Jézus visszakérdez, hogy hát mire szeretné jutni? Több hatalom, több előremenetel lehet, hogy nem ezen az úton fog történni. lehet, hogy nem ezen az úton leszel hatalmasabb, befolyásosabb, gazdagabb, népszerűbb, szebb. Lehet, hogy nem ezen az úton fog történni. Akarom ezt. De a végső kérdés nem bármilyen relatív eredmény az életünkben, hanem az, hogy kié vagyok. Kiért akarok élni? Mi kihez tartozunk? Mivel telik meg a szívünk? Mivel telik meg az életünk? Mi az igazi élet, ami a nyelv hatalmában van? És ez az igazi élet, ez nem más, mint Jézus. És ezért a bölcsesség itt is oda visz vissza, ahova mindig. A bölcsesség kezdete Isten félelme, Isten szeretete, a vele való közösség. És az végső kérdés mindig ez lesz. Kinek a közösségébe, kinek a jelenlétébe, kinek odaadva akarom élni az életemet? Úgyhogy ha a beszédnél indultunk, Jézushoz érkeztünk. És ő arra hív, hogy ő vele járjuk ezt az életet. És ő elé vigyük oda a beszédünket és a szívünket. És hogy együtt leszünk most még éneklésben, imádságban, forgasd a szívedben mindezt, amit ő mondott ezen keresztül neked. Amen.
Imádkozzunk. Úrunk, a te hűséged tartja az életünket, és köszönjük, hogy szembesítesz az evangéliummal, ami ugyanaz visszatér. És köszönjük, hogy mindig elég. Köszönjük, hogy hozhatjuk eléd imádságban a beszédünket, Úrunk. Köszönjük, hogy tudunk beszélni, hogy vannak szavak, hogy van anyanyelv, hogy kifejezhetjük azt, ami bennünk van, az örömet, a bánatot, a fájdalmakat, a vágyakat, mindent. És mindaz alapján, amire a te igéd ma tanított bennünket, szeretnénk a te uralmad alá adni és engedni az életünket és annak részeként a szavainkat is. Jézus, szeretnénk hozzád jönni, hogyha még ezt sose tettük, akkor először vagy újra, és kérni téged, hogy fogadj el bennünket, és légy Úr az életünkben. Szeretnénk magunkat átadni neked, és könyörgünk, hogy védj teljes uralmat bennünk. Bocsáss meg a feleslegesen kimondott szavainkat, a bántó szavainkat, a meggondolatlanságot, és mindazt, ami ezek mögött volt, azokat az indítékokat, amik neked nem voltak kedvesek, amik a saját önzéseinket szolgálták. Köszönjük, Urunk, hogy te tanítasz, te tanítottál imádkozni bennünket, és te taníthatsz beszélni és jól bánni a szavainkkal. Hadd legyen a szívünk csordultig veled, akkor is, amikor nem vagyunk itt az Isten tiszteleten, akkor is, amikor a környezetünk csordultig van haraggal, gyűlölettel, vagy káromlással, vagy bántással, vagy hízelgéssel. Őrizd meg bennünket, és szeretnénk dicsőíteni a szavainkkal, nem csak az énekeken át, hanem azzal is, hogy egyenesen, őszintén beszélünk, keveset, helyén mondva, úgy, ahogy azt neked tetszik, és köszönjük, Urunk, azt is, hogy te beszélsz hozzánk, és beszélsz velünk. Szólj hozzánk minden nap, beszélj a lelkünkkel, szólj az igén keresztül. Ad a te szent lelkedet nekünk napról napra. Imádkozunk azokért, Urunk, akik köztünk vannak, és most megterhelten vannak itt. Hozzuk eléd azokat, Urunk, akik betegek, vagy akiknek a családtagjaik betegek. Akár hirtelen lettek betegek, akár krónikus betegséget hordoznak. Hónapok, vagy akár évek óta, könyörülj rajtuk. Imádkozunk családokért, ahol nincs békesség, ahol viszály van, vagy megosztottság, vagy éppen csak meghidegült a szeretet. Könyörülj rajtuk, Urunk, látogass meg őket, te szereteteddel. Imádkozunk azokért, akik magányosak, hogy törzs be őket az önmagányukban, és ott, hogy megtaláljanak téged. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik bűnökkel küzdenek, amik újra és újra visszatérnek az életükbe, és nem tudják ezeket elengedni és letenni. őrizd meg őket a kísértések között. Imádkozunk azokért, akik viszont jól vannak lelkileg, de félnek attól, hogy kiesnek ebből az állapotból, vagy elmúlik a varázs, hogy te tartsd meg őket is, és taníts meg, Uram, arra, hogy mit jelent megmaradni akkor is, amikor esetleg az érzések, vagy az élmény már távol vannak. Imádkozunk a gyülekezetünk közösségért, és a köztünk elhangzó beszédért, a lakótelepért, Gazdagrétért, Budapestért. Imádkozunk az egyházunkért és az országunkért, tehát helyre a nyilvános beszédeket, a közbeszédeket a közéletben. Tarts meg bennünket magad mellett. Hallgass meg bennünket, kérünk, Urunk Jézusért, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.